Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fokozatosan a buszjáratokon is bevezetik a távolságtól független 300 forintos egységes helyjegyet, közölte a MÁV. Az ország és vármegye bérletek, illetve az azokra épülő új tarifarendszer kialakításának következő lépése ez. Így könnyebben áttekinthetővé és egységesebbé válik a tarifarendszer az indoklás szerint. Ráadásul a legutóbbi frissítés követően, amikor a vasúttársaság okostelefon alkalmazásába is beépítették az EMMA elnevezésű egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatást, most a MÁV applikációban is folytatódik a két szolgáltató integrációja. Júniusban az export euróban számított értéke 10, az importé 7,8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján. A termék külkereskedelmi egyenleg 472 millió euróval romlott. Az előző hónaphoz viszonyítva a külkereskedelmi termékforgalom szintje az export oldalon 1,9, az import oldalon 1,3%-kal nőtt. Közel 300 millió forint értékű támogatást hívhat le mintegy 200 vidéki alkalmi vendéglátó üzlet és további 100 vidéki zenés táncos szórakozóhely. Az üzletenként igényelhető 1 millió forint visszanemtérítendő támogatás immár a harmadik eleme a kormány által a vidéki vendéglátók számára indított 13 milliárd forint értékű támogatási programnak, közölt a Magyar Turisztikai Ügynökség a távirati irodával. A támogatási program további őszi ütemeiben a kávézók, büfék, italüzletek és bárok adhatják majd be igényeiket. Idén is lehet pályázni az Érték vagy díjra. Azokat a munkáltatókat és civil szervezeteket ismerik el, amelyek nagyban hozzájárulnak a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához, ismertette a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár. Csizi Péter elmondta, a pályázatokat 6 kategóriában hirdették meg, a dokumentumokat szeptember 6-áig várják. A Politechnik Hungária Kft. Biomassa kazángyártó üzemet épít Mátraszőlősön, a beruházás az 788 millió 510 ezer forint feltételesen visszatérítendő Európai Uniós támogatást nyertek el, közölt a vállalat az MD-vel. A beruházás célja, hogy a cég korszerű gyártói bázissal tudja kiszolgálni a biomassa tüzelő berendezések iránti igények világszerte tapasztalható növekedését. Az új Mátraszőlősi központ a legmodernebb technológiával működik majd, kazánfő egységeket és kész kazánokat is képes lesz gyártani. A magyar mézágazat érdeke, hogy az európai piacokon tisztességes versenyfeltételek legyenek, közölt az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozón hétvégén Jászberényben. Feldman Zsolt ismertette, a 15-30 ezer tonnás hazai méztermelés kétharmad részét Nyugat-Európába exportálják. Úgy véltem, az uniós piacot torzítja, hogy 160-190 ezer tonna Európán kívüli harmadik országból érkező importtal versenyeznek, az évente tehát 10-20 ezer tonna mézet exportáló magyar méhészek. Közösen dolgozik a kormány és a Magyar Országos Horgász Szövetség a Nemzeti Horgász Turisztikai Stratégián. A miniszterelnök főtanácsadója a közösség oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy a horgászoki a legnagyobb civil szervezet Magyarországon. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, az, hogy a pecások száma évről évre növekszik, a horgász nagyköveteknek is köszönhető. Új biztonsági funkciót vezetett be az OTP Bank a telefonos csalások megelőzése érdekében. A hitelintézet ügyfelei az OTP mobilbankban ellenőrizhetik, hogy valóban a pénzintézet ügyintézőjével beszélnek-e telefonon. Az applikáció frissítése után a legközelebbi híváskor láthatóvá válik a hívás időpontja, a hívószám, valamint az ügyfél ügyfélszolgálati azonosítója is. Több mint 150 ember tartóztatott le a brit rendőrség a hétvégén szerte az Egyesült Királyságban a fokozódó erőszakos események miatt, ezért összeült tanácskozni a brit kormány válságkezelő stábja, a Cobra, erősítette meg a BBC-nek a Downing Street. Keir Starmer kormányfő elítélte a menedékkérőknek szállást adó Rotherhami Hotel elleni támadást, és megígérte, hogy a zavargásokban résztvevők a törvény teljes szigorával néznek majd szembe. A zavargások az északnyugat-angliai Southportban történt késelést követően törtek ki. Ebben meghalt 3 kislány, és legalább 11 ember, köztük 8 gyermek súlyosan megsérült. Végül az időjárásról. Holnap általában sokat süt majd a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős helyek. Legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkez augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először úszással, ezt követően diáksporttal, egy sporttámogatással, végül pedig labdarúgással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A Magyar Úszó Szövetség centenáriumi díjjal ismerte el Szűcs Csaba úszóedző munkáját. A nyíregyházi szakember tanítványai között szerepel többek között a hosszú távúszó kétszeres Európa-bajnok Kovács Rita és a szöuli olimpikon Európa-bajnoki bronzérmes Csabai Judit is. Szűcs Csabát hallják.
Én földrajz testnevelés szakos főiskolai hallgató voltam, és ott a második évfolyamon a Dallos Sándor, aki megindította ezt az egész Szabolcs-megyei úszást, illetve főleg a nyíregyházit, egy néhányunkat, akiről talán egy kicsit jobban úsztunk a hőskorba, mint az átlag, velünk gondolta, hogy foglalkozzunk gyerekekkel, odahívott a medence partjára, sokan voltunk, vagy 80-10, és lassan mindenki lekopott, és szinte egyedül maradtam abból a társaságban. Én hivatalosan 1975. október 1-től vagyok az akkori városi sportiskolának a szerződésében. A presztízse óriási volt az úszósportnak, akkor is, azelőtt is, és most is, és remélem később is az lesz, hiszen össze lehet kapcsolni azzal, hogy amikor ide, abban az időben, 76-ban nyílt ez az iskola, akkor A, B, C, D, E, F, G, H osztályok voltak. Mindenki ide akar jönni, mert úszni meg tudott tanulni. Tehát mindenki gondolt arra, hogy egy jó befektetés a gyereknek, hogyha egy kicsikét testileg, pszichikailag fogékonyabb lesz valamilyen sportra később, egy nagyon jó alapsportág, és utána tovább tudnak lépni bármilyen labdajátékhoz. Most mondhatnánk a Harsányi Gergőtől kezdve, a tollas labdázó Harsági Andrea, a Medve Robert kézi labdás, tehát rengeteg úszóként kezdték, és utána mindenki tudott más sportágba kerülni. Tehát gyakorlatilag ahol a vízpartján lehetett gyerekeknek, ugye főleg uszodába táborokat, illetve edzéseket tartani, az mindig teltházak voltak. De az is igaz, hogy abban az időben még nem volt ennyi medence, mint mostanában. Hiszen most már minden városnak szinte lassan van egy kis 25 méteres, meg egy kis tanmedencéje is van mellette. Akkoriban még csak a Sóstó volt, meg ez a medence. Ifjúsági Európa-bajnokságra jutott ki 4 versenyzőm, akik az ifjús EB-ken ebből 3-szor érmesek voltak, mind 800 gyorsan. Akkor ott volt a Szokoldi, a Kovács Rita, Csabai Judit, később a Weiss Kitti, a Barta Kristóf, a Kukucska Boldizsár. Tehát azért nagyon-nagyon sokan, szinte felsorolhatatlan ez. Egyetlen egy gyerek volt, aki nem kiskorába kezdte. Később szeretett volna betagozódni az úszósportba, Molnár Jánosnak hívják, egy tehetségkutatón bukkant föl, ide járt pedig ebbe az iskolába, de nem volt úszóosztályos, és megnyert az aranyüstöt. És onnantól kezdve jött maradt a társaságba, mert mindig egy jó közösségi összetartó kis társaság volt az úszócsapat.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Szűcs Csaba úszóedzőt hallották. A Magyar Diáksportért díjjal tüntették ki Kovács Tibort, a nyíregyházi Kródi Gyula Gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőjét. A pedagógus 42 éves pályafutása során fiú kosárlabda csapataival számtalan diákolimpiai érmet szerzett, két alkalommal pedig a középiskolás világbajnokságon képviselte Magyarországot a krúdisokkal. Most őt hallják.
Nagyon sok szép emlékem maradt, és kezdve azzal, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a kitüntetést. Megdolgoztam ezért, és az a nagyon sok munka, amit ebbe beletettem, és tettünk itt a kollégákkal, és elsősorban a diákokkal, az most elismerésre került. Hát több mint 4 évtized, szinte nem is hiszi el az ember. 1982-ben kezdtem a pályafutást, az akkori példaképek mellett, akik elindítottak az úton, akik mellett öröm és megtiszteltetés volt dolgozni, és onnantól kezdve az évek során nagyon-nagyon sok élményben volt részem, és talán azt mondhatom, hogy az eredmények is hűen tükrözik. Még a 80-as években akkor még országos 4-es döntők voltak, ahol az ország legjobb 4 csapata jutott be. Talán azok voltak a legemlékezetesebbek a pályám kezdetén, de folyamatosan, ahogy haladtunk előre, azért majdnem minden évre jutott egy országos döntő. Kicsit szívfájdalom most, hogy az utóbbi években, elsősorban a Covid óta, a mostani 5. és 6. korcsoportot összevonták, ami a 9. és 12. évfolyamot jelenti. Most már egyben versenyeznek, nekünk még a régi időszakban megbontva voltak ezek a versenyek, és akkor sokkal jobban lehetett motiválni és versenyeztetni a gyerekeket, az alsóbb éveseket is külön, illetve a felsőbb éveseket is. Tehát a 80-as években ez a korosztály, a 90-es években is szintén eljutottunk nagyon sok országos döntőbe, és nekem minden diák, és ezek nem csak ilyen szólamok, egyformán kedves az életemben. Természetesen voltak olyan diákok, akik kiemelt szerepet kaptak, mert többet játszottak, vagy a csapat húzó emberei voltak, de mivel ez csapatmunka, ez csapatként funkcionált. És akkor a 2000-es és 2010-es években, ahol igazából a csúcsra értünk, mert minden évben, ahol voltunk országos döntőben, ott nagyon nagy emlékezetes teljesítményt is nyújtottunk, és a diákok részéről is az volt, és talán addigi eredmények alapján a Magyar Diáksport Szövetség felkérte iskolánkat, hogy a Magyarországot képviseljük a világbajnokságon, ami Franciaországban volt. Én úgy gondolom, ez volt a legnagyobb teljesítményünk, és ott abban a millióban és abban a részben és magyar válogatott mezben virítani, én azt gondolom minden testnevelőnek és minden tanárnak, edzőnek a csúcspontja lehet. Én azt gondolom, nekünk is ez volt. Azért az iskola, a Kródi Gimnázium nem csak a tanulásról, mert ez az elsődleges, és itt a testnevelés, ez egy segítő dolog abban, hogy a diákok kikapcsolódjanak, és a tanóráknak a leterheltsége mellett tudjanak mozogni, sportolni. Nagyon nagy örömünkre itt olyan diákok tanultak és tanulnak, akik a tanulás mellett tevékenykednek sportban, és egyrészt hozták magukkal, mert a mai sportban már nagyon sok gyerek sportol versenyszerűen, de emellett a diák olimpiákon az iskola színeiben versenyeznek, viszont vannak olyan diákok is, akik itt kezdtek el sportolni előképzettség nélkül, és így jutottunk a csúcsra. Itt is hagy említsem meg, ebben az évben jutottunk talán ebben is a csúcsra, hogy az amatőr kosárlabda diák olimpián is sikerült országos döntőbe jutnunk, ami azt jelenti, akik itt kezdtek el sportolni, a kollégák, vagy esetleg az én kezem alatt, és velük együtt sikerült országos döntőbe jutnunk, de visszatérve azért a számtalan sportágban, az atlétikától kezdve a sakkig nagyon sok diák olimpián vettünk részt, és én azt gondolom az iskola, a Kródi Gyula Gimnázium büszke lehet ezekre az eredményekre. Hadd mondjam el, hogy nagyon sokan csak az eredményekből, hogy hány országos döntő vagy hány bajnoki cím, de ami a legfontosabb szerintem az a diákoknak a visszajelzése és jó érzése, amikor látja a pedagógus azt, hogy mosolyog szívvel, lélekkel, csinál valamit, és az a visszajelzés szerintem a legeslegfontosabb. És talán a sport mellett, amit a diák sportban kell végezni, a legfontosabb a pedagógiai része. Hogyan tudja megszólítani a gyereket, hogyan tudja megnyerni annak a sportágnak, hogyan tudja versenyeztetni azzal a sportágban jellegzetes feladatokkal, a pedagógia. Legyen türelem, legyen kitartás, és talán mondhatom azt, hogy az utóbbi években egy kicsit a specializálódás megszűnt. Talán már az utóbbi 1-2 évben ismét a diák olimpia fellendülésben van, ebben bízunk, hogy ez folytatódik. Én csak sikeres és kitartó munkát szeretnék, és kívánok minden kollégának, leendő kollégának.
Az előző percekben Kovács Tibort, a nyíregyházi Kródi Gyula Gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőjét hallották. Boxzsákot és evezőpadot szeretne vásárolni a Gyöngyösi Kálvária Parti Sport és Általános Iskola, abból az összegből, amelyet a Millió Lépés az Iskoláért program keretében nyert meg, 1 millió forint összegben. Zsombok Imre testnevelő tanár azt mondta, a diákok, pedagógusok és szülők közösen gyűjtötték a lépéseket, összesen 16-szor sétálták le az országos kékkör útvonalát. A részletekről őt hallják.
Hát elsősorban ugye mindenkinek az applikációt le kellett tölteni ahhoz, hogy részt tudjon venni a játékban, illetve két applikációt, volt egy társ applikáció, egy fitness applikáció, ami magát a lépéseket számolta, ezt konvertálta át a Millió Lépés applikációba, és utána pedig a iskolához csatlakozva mindenkinek, ahogy számolta a lépéseket, összesen minimum 5, ebben a fél évben már most 7 országos kékkört úgymond virtuálisan kellett megtenni az, hogy játékba kerülhessünk. Mi ezt úgy is teljesítettük, ugye 16 kört tettünk meg, és ezen kívül igazából más nem kellett tenni, csak folyamatosan lépkedni, illetve a különböző sportágokat még pluszba be lehetett írni, amiket átszámolt lépésnek az applikáció. Ebben a programon bárki részt vehetett, ezt mi is ugyanígy megtettük, ugyanígy hirdett a Millió Lépés kezdeményezés is, hogy nem csak a pedagógusok vagy az iskolába járó diákok lehettek részt, hanem a rokonság, a közeli barátok, de akár távoli barátok is. Így például én is az édesanyámat is bevontam, illetve a bátyáimat és annak kollégái is részt vettek ennek az egésznek a elérésében. Elsősorban mindenképp az egészség megőrzése volt a célja, és mi is ezt próbáltuk hangsúlyozni mellette, hogy igaz, hogy ennek van egy nyeremény összege, el lehetett érni egy bizonyos célt, de a fő cél, ami hosszú távú cél, az maga az egészséges életmód, az egészség megőrzése és a mindennapi mozgásnak a beépítése a mindennapjainkba. a napi aktivitást próbálnám hangsúlyozni, ami itt nem csak arra gondolok, hogy járjon el edzésre a gyerek, vagy menjünk el túrázni, hanem lépjen ki a házból, lépjen ki a szobájából, lépjen ki a virtuális térből, keresse fel a barátait, mozogjon, focizzon, bármi, ami mozgás, csak ne ülve tegye meg ugyanezt az időt. Hát elsősorban szeretnénk az eszközparkunkat bővíteni olyan eszközökkel, melyek még nincsenek meg, de igény lenne rá a gyerekek részéről. Másodszorban pedig van néhány eszköz, ami már kicsit elhasználódott, elavult, az pedig cserére. Így például, hogyha az újakat nézzük, akkor egy boksákot mindenképp szeretnénk, mert van egy megfelelő helység, illetve van is jó néhány diákuk, aki a kövívással foglalkozik. Ezen kívül van egy minimális kis konditermünk, ahol van még elférne néhány eszköz, például mondjuk egy Concept 2-es evezőgép. Mivel nagy létszámú iskola vagyunk, kevés helyel, és a mindennapi testnevelés révén ugye fel kell osztanunk egymás között ezeket a helyeket, és így van, aki van a konditeremben is, tehát minden egyes órában van egy osztály konditeremben, és a konditeremben az alapképességek mellé egy köredzésbe, hogyha betennénk egy evezőgépet vagy egy bokzsákot, ami az állóképességet, illetve magát a köredzésnek a színvonalát, illetve a változatosságát növelni, az nagyban hozzásegítene a testnevelés óráknak a megtartásához.
Az előző percekben Zsombok Imrét, a Gyöngyösi Kálvária Parti Sport és Általános Iskola testnevelő tanárát hallották. Új edzővel, Török László irányításával a bennmaradást tűzte ki célként a Nyíregyháza Spartacus második számú labdarúgó csapata az NB3-ban. Az új vezetőedzőt, Török Lászlót hallják.
Nagyon jó másfél évet töltöttem el Kisvárdán, nagyon jó emlékeim vannak mind az utánpótlásba eltöltött időszakomról, mint pedig a felnőtt csapatnál töltött időszakról. Nagyon jó volt minden szempontból, szakmailag, és nagyon sok baráti kapcsolatot alakítottam ki, ami mai napig tart. Úgyhogy mondják is az ismerőseim, barátaim, hogy téged ez a keleti rész, ez a Szabolcs nagyon vonz. Hát megmondom őszintén, jól is éreztem magam, itt is nagyon jól érzem magam. Fekete Tivaddal, sportigazgató úr keresett meg, ugye régebb óta kapcsolatban voltunk így a sportterén, ugye a fiam ott focizott Szent Lőrinc, amikor ő volt a sportigazgató, de mindig szoktunk szakmázni azóta, és így 2-3 hetente beszéltünk, és jött a telefon, ami megmondom őszintén váratlanul is ért, de nem sokat gondolkodtam rajta, egy megbeszélésünk volt Budapesten, ahol szinte gyorsan megállapodtunk, és rá 2 napra már itt voltam egy edzőmérkőzésen, rá 2 napra pedig elkezdtük a felkészülést. Szeretem a kihívásokat. Mondhatom, hogy nagy fába vágtam a fejszét, de természetesen az érdeklődtem. Nyilván megye első osztály 9. helyezettéből lépni az NB3-ba, az egy hatalmas nagy különbség, nagy az olló. Szoktam mondani, hogy U20-as csapatunk van, aki az NB3-ban indul, ezt már mondtam többször, de ez szó szerint így van. Próbálom nem nagyon magasra tenni a mércét, de muszáj. Tehát muszáj. Tisztában vagyok bizonyos szempontokkal, látottak alapján be tudom határolni nagyjából a képességeket. Valakinek behatárolt a képessége, mert lehet, hogy többre nem képes. Megpróbáljuk mindenkiből kihozni a maximumot. Ugyanúgy, ahogy a srácoknak is nagy megtiszteltetés, hogy az NB1-es második csapata lehet, úgy nekem is az, hogy az NB1-es csapat második csapatának lehetek az edzője. És nem mondom azt, hogy itt már jövő héten, vagy bármi, itt már felkerül a játékos, de viszont vannak, akik már fennedzenek, vannak, akik vissza is játszanak, elsősorban fiatalokról beszélek, ugye itt van egy fiatal szabály, ahol ez 2004-től és a fiatalabbak játszhatnak, de vannak olyan képességi játékosaink, akik majd így az egyéni fejlesztések alatt, én azt mondom, hogy előbb-utóbb, ha az ki tőlem Tilmán Krisztián és stábja, hogy Laci, küldj egy támadót, vagy küldj egy védekező középpályást, akkor tudom majd, hogy kit fog küldeni. Ez a cél mindenkinek. És én mindig úgy készítem őket fel minden edzésre, hogy ma ez a gyakorlat, ma próbálj minél kevesebbet hibázni, próbálj egymás közti játékban nyerni. Mindig versenyszellem legyen az edzésen, mert ennek a csapatnak meg kell tanulni nyerni is. És ez mindig pszichésen, mindig jó, hogyha nyertél. Én úgy gondolom. Az elvárás ugye a vezetőségtől a szakmai része az, hogy bemaradás a cél. Ez mellett ugye a játékosok fejlesztése. Hogyha erre minden héten így koncentrálunk, és az adott mérkőzésre is, akkor a célunkat el kell, hogy érjük, és hogyha elértük, akkor az a következő időszakra egy nagyon nagy erőt és fejlődést jelenthet. Hazai pályán játszunk, de bárhol játszunk, mindig a győzelemre kell törekedni. Aztán majd, hogy természetesen bele fog csúszni hiba. Nagyon sok hibával játszunk még, ez nyilván a fiatalságból adódó hibák is, de folyamatosan gyakoroljuk a hibákat, utána elemzés útján beletesszük ugye az edzésekbe, korrigálunk, de nem megy egyik pillanatra másikra.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Török Lászlót, a Nyíregyháza Spartacus második csapatának vezetőedzőjét hallották. Hasonló sikereket szeretne elérni, mint tavaly az idei szezonban az Ószcsajó völgye Bosodabói-Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó csapata. A részletekről Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye Tehetségközpont operatív igazgatóját hallják.
Azt gondolom, hogy olyan évet zártunk, ami akár a saját pályafutásomban is példátlan, ugyanis 30 mérkőzésből 27 győzelem, 3 döntetlen vereség nélkül, ez szerintem bármilyen bajnokságban megsüvegelendő. Mondtuk is a játékosoknak a záró vacsorán, hogy erre mindenki büszke lehet majd, és a gyerekeinek, unokáinak is bátran mesélheti még ezt az évet. Tényleg egy nagyszerű szezon volt. Szembesültünk április végén azzal, hogy az MLS ide vonatkozó szabályai nem egyeznek meg a Borsod megyei szövetség szabályaival. Mivel második csapata voltunk a Putnoknak, Borsod megye azt írta elő, hogy 4 C-s játékengedélyű, tehát MB3-as játékengedélyű játékos játszhatott vissza a megyébe, kortól függetlenül. Az MLS-nél pedig azt írták elő, hogy 4 felnőtt korú lehet benne, többi mint 2005-ös vagy fiatalabb. Tehát ez azt jelentette, hogy a addigi csapatunkat sútba kellett dobni, ki kellett találni egy hét alatt, hogy ki az a 4 felnőtt, akit bent hagyunk, és gyorsan felhozni a tehetséges fiataljainkat, és ebből egy csapatot csinálni egy másik csoport bajnoka ellen. Ehhez képest a Balaton-Almádi ellen a hazai meccs az szerintem az év legemlékezetesebb meccse volt. 0-2-ről fordítottuk meg Fercsák mesterhármasával, sok néző előtt, nagyszerű hangulatban. Aztán a visszavágón 2-0-ra kikaptunk. Az alapcsapatunk nagyon-nagyon simán nyerte volna ezt az osztályzót, de így is le a kalappal a srácok előtt. Új év, új remények, új célok, új tervek, és egy kicsit koncepciót váltunk. Eddig is a fiatalok beépítése volt szem előtt, ezt most hatványozottan fogjuk megtenni. Ismerjük a megyei első osztály erejét, és változtatunk a keret összeállításán. Egy 20 fős keretben körülbelül fele lesz felnőtt korú játékos, és fele pedig ifjúsági korú játékos, akik mind a mi saját U17-U19-ünkből kerülnek ide. A játékos edzője továbbra is a csapatnak Bene Attila, a Kovács Roland segíti a munkáját erőnléti és asszisztens edzőként. Zimányi Ádám amellett, hogy játszik a csapatba, egyéb feladatú szakmai segítséget is nyújt a stábnak, és Bencés Miklóst kértük meg, aki nagy tapasztalattal bíró edző, mint szakmai tanácsadó segíti a csapatot. Nyilván nem az az elvárás, mint tavaly volt, azért attól a kerettől én azt mondom elvárható volt a bajnoki cím, minden nagy képűség nélkül. Ami jó dolog, hogy sikerült az Ózdi önkormányzattal egy 3 éves megállapodást kötni, ez nagyon fontos volt a jövőt illetően, és most már Ózd önkormányzata is magáénak érzi a csapatot most már tettekkel is, ezt köszönjük innen is polgármester úrnak és a testületnek. És ezáltal mi azt gondoltuk, hogy 3 év alatt folyamatosan be kell építeni a fiatalokat, kiemelten figyelve például a 2007-es születésűeket, ezt azért, mert természetesen továbbra is a Putnok prioritása a Sajóvölgye focisulinak, mi adjuk a komplet utánpótlást az MB3-as csapatnak, és jövőre mondjuk a kötelező junior az 2007-es lesz, tehát azt szeretnénk, hogy legyen egy éve már megyei első osztályba felnőttek között, tartja meg a felnőtt futballt, és utána a saját fiatalunk tudjon végre a saját NB3-as csapatunkba is játszani. De még egyszer mondom, az eredmény az most nem csak a gólokban és a győzelmekben, hanem abban, hogy minél több fiatal teret kapjon a felnőtt futballba. Ózzal nagyon jó kapcsolat, és nagyon sok tehetséges játékos van most is a keretben. Több olyan fiatalunk van. Hát most megnézem azt a 10-11 fiatalt, aki itt ez a felnőtt kerettel, azt szerintem legalább 8-9 településről van. De mondjuk a Boros Kevin, aki ózdi fiú, az már tavaly is szerephez jutott a felnőttben. Az osztályzón főszerepet vállalt például a említett győzelemben, 2007-es születésű, és ő az egyik olyan reménység, aki reméljük, hogy hosszú távon kiemelkedhet.
Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye Tehetségközpont operatív igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Hamarosan megnyitja kapuit a Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum és Óvoda, Árpádházi Szent Kinga tagóvodája Szerencsen. Az intézmény nagyon jól felszerelt lesz, mert nem csak a minimális tárgyi feltételeket biztosítja a fenntartó, azaz az EGRI főegyházmegye, amelyek a működési engedély kiadásához szükségesek, hanem ennél jóval magasabb színvonalat garantálnak majd a gyermekek mindennapos fejlesztéséhez. Az intézmény a katolikus nevelésen kívül fontosnak tartja majd, hogy a gyerekekkel megismertessék a körülöttük lévő természetet, és az olvasás megszerettetését is célul tűzték ki. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium technikum vezetője adott tájékoztatást.
Ez az intézmény a szakmai programjáról, illetve a jelenlegi helyzetéről a kivitelezés szempontjából most adott tájékoztatást általunk első alkalommal az érdeklődő szülőknek. Nyilvánvaló, hogy óvodai szándéknyilatkozatot már körülbelül decembertől kitölthettek azok a szülők, akiket érdekel a katolikus óvoda. Jelen pillanatban több mint 70 szándéknyilatkozatunk van, és úgy gondoltuk, hogy elérkezett annak az ideje, hogy tájékoztatást nyújtsunk a szülőknek a szakmai programunkról. 4 csoportos óvodánk épül, ami 100 kisgyermek befogadására alkalmas. Mellette még a EGRI főegyházmegye érseke által megbízott leendő óvodavezető tartotta ezt a tájékoztatót, Tarnóczi Erzsébet, aki több évtizedes óvónői tapasztalattal rendelkezik, illetve vezető óvónőként is tevékenykedett. Közösen szedtük össze azokat a gondolatokat, amely a szülőket, az érdeklődő szülőket meggyőzi, illetve azokat a szülőket megerősíti, akik már minket választottak. Igyekeztünk őket tájékoztatni a jelenlegi helyzetről. Az épületnek a műszaki átadása megtörtént, a használatba vételi engedély beszerzése, illetve a szakhatóságoknak a helyszínre érkezése az a közelgő napokban várható, illetve utána még a működési engedély beszerzése az a feladat, ami előttünk áll. Itt a legóasztaltól kezdve az interaktív tábláig, a sószobától kezdve a szerepjátékok széles tárházáig, a futóbiciklitől kezdve a rollerig, és még sorolhatnék nagyon sokat. Több játszóvár, több egyensúlyozó készlet az udvaron, célba dobó táblától kezdve, babaház, és nagyon sok minden. Miután úgy gondolom a működési engedélyt már megkapjuk, időben nem kötelező, hogy ez utána legyen, de úgy gondolom az őszi időszakban célszerű az udvart növényekkel beültetni. Gyönyörű szép lesz, hiszen körülbelül 7-800 növény az, ami díszíteni fogja az udvarunkat és a gyerekeknek a környezettudatosságra nevelését még inkább biztosítani. Szakmai munka szempontjából tájékoztattuk a szülőket arról, hogy milyen szakembergárda az, aki rendelkezésükre áll, és ha már a legfontosabb kincsüket ránk bízzák, akkor mi ezeknek a gyerekeknek, hogy tudjuk a fejlesztését maximálisan biztosítani. Ehhez nem csak az óvónők és a dajkák állnak rendelkezésünkre, hanem lehetőségünk van pedagógiai asszisztens alkalmazására, illetve itt a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, illetve a gimnáziumban is olyan szakemberek segítsége áll rendelkezésünkre, akik között több gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus szakember is tudja segíteni azt, hogy a gyerekeket szűrjük, megfigyeljük, megtaláljuk azt, amire szükségük van, és nyilván a fő cél az az, hogy eljuttassuk őket oda, hogy minél felkészültebben érkezhessenek az iskolába, és minél több kompetenciájukat fejlesszük ahhoz, hogy az akadályokat könnyen tudják venni.
Az utóbbi években 5 bárkaformát idéző görög-katolikus bölcsőde épült Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Legutóbb Vásárosnamény Vitkán nyílt meg intézmény, Rakamazon és Nyíregyháza Oroson pedig még tart egy-egy épületnek a kivitelezése. A nyíregyházi egyházmegye célja, hogy segítse a kisgyermekes családokat a mindennapokban. A részletekről Lakatos Anikó intézményvezetőt hallják.
Jelenleg ugye 20-an vagyunk, de folyamatosan várjuk a jelentkezőket, ugye a kisgyerekeket, a környező településekről is, tehát nem csak a Vásárosnamény Vitka, hanem ugye a Mátészalkán, tehát Fehérgyarmatig, tehát mindenkit, az egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe lévőket. Jelenleg ugye 12 munkatársunk van, karbantartunk is, van egy lelkivezető atyánk, ő Tamás atya, ő a Vásárosnaményi görögkatolikus parókiának a vezetője. Ő szokott ugye kijönni hozzánk a gyerekekhez is, énekelni, mondókázni, zenélni velük, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, úgyhogy tehát így a mindennapjaikat szeretjük ugye színesíteni.
A következőkben Szabó Tamás pasztorális helynököt hallják.
A megye számos pontján, mondhatjuk Fehérgyalmattól Rakamazig, szinte minden nagyobb városban igyekszünk jelen lenni az egyházmegyénken. Az a cél egyértelmű ezeknek a bölcsődiknek, hogy a fiatal családok mellett minél hamarabb ott állhassunk, és segíthessük az ő nevelési folyamatukat, hiszen mindannyian pontosan tudjuk, hogy talán az élet egyik legmeghatározó pontja az, amikor elindul egy család, amikor elindul egy új élet, és úgy gondoljuk, hogy az a többlet, amit az egyház hozzá tud adni ezekhez a kivitelezésekhez, ezek a szolgálatokhoz, az a lelki tartalom, az nagyban gazdagíthatja a jövő társadalom gondolkozását, életét, gazdagságát. Ezek teljesen új épületek, és olyan településen, vagy település részeken, ahol erre igény volt, ezek felmérések előzték meg, hogy itt ezeken a településeken még nem megfelel az ellátottság ezekben a kérdésekben, és ez ad egy bibliai motivumot is, hiszen egy bárka formát jelképezi. Úgy gondoljuk, hogy a bárka, amióta az emberiség létezik, főleg Noé történetéből is, mert mindig tudjuk, hogy a megbékélésnek a helye, a túlélésnek a helye, a jövőnek a helye, az mindig arról szól, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat folyamatosan fennmaradhat, és talán még inkább izgalmassá teszi azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol mi magunk sem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mit hoz a holnap után, és milyen jó dolog, ha van egy biztos pont, van egy egyértelmű irányt adó és védelmet adó épület. Ezzel is gondoltuk, hogy jelképezzük a bölcsődék felé azt, hogy az egyházaknak jelenlegi küldetése világos és egyértelmű békét, biztonságot nyújtani a társadalom szinte minden tagjának, akinek erre igénye van.
Miskolcon is számos iskola kapcsolódott be a pénziránytű alapítvány munkájába. A most kiértékelt PISA felmérésből kiderült, hogy minden harmadik magyar diák kifejezetten magas pénzügyi műveltséggel rendelkezik. A felmérés szerint a hazai tanulók 81,7%-a a társadalmi szempontból elvárható vagy annál magasabb szintű pénzügyi ismereteket tudhat magáénak. A részletekről Bernát Julianna, a pénziránytű alapítvány oktatási igazgatója adott tájékoztatást.
Az oktatási hivatallal együttműködve annak a nemzetközi felmérésnek a magyar jelentését készítettük el, amely 2022-ben 20 országra terjedt ki, és a 15 éves tanulókat vizsgálta, méghozzá abból a szempontból, hogy milyen pénzügyi műveltséggel, milyen pénzügyi alapműveltséggel rendelkeznek. Ugye az OECD a PISA vizsgálatok keretében hagyományosan időnként méri a tanulóknak a matematikai és szövegértési képességeit, készségeit, ehhez pedig időnként kapcsolódik valamilyen egyéb terület, 2022-ben ez a pénzügyi műveltség terület volt, és mi magunk is nagy izgalommal és kíváncsisággal vártuk ennek az eredményét, hogy a gyakorlatilag 9 éve tartó pénzügyi nevelési építkező munka, amelyet mi nagy erőkkel segítünk az iskolákban és a tanároknál, diákoknál, vajon milyen eredménnyel fog majd vezetni ebben a vizsgálatban. A gyerekek kaptak egy olyan 60 perc alatt kitöltendő tesztet, amely 46 kérdést tartalmazott, különböző nyílt, illetve felelet választós feladatokkal nézte meg azt, hogy a pénzügyi fogalmakat mennyire ismerik, hogy gondolják azt, hogy egyes pénzügyi helyzetekben hogy kellene viselkedniük, tehát gyakorlatilag nagyon gyakorlatias, praktikus kérdéseket is kaptak a legkülönbözőbb pénzügyi területekről, mind a bankszámlákkal kapcsolatban például, mind akár mondjuk a hitelekkel kapcsolatban mennyire járatosak alapvető pénzügyi dokumentumokkal, vagy mondjuk az árak összehasonlításában mennyire járatosak, mennyire ügyesek, ilyen jellegű kérdéseket kellett kitölteniük a diákoknak, és emellett a tudást mérő vagy képességeket mérő teszt mellett kitöltöttek még egy háttérkérdőívet is, amely viszonylag hosszasan több mindenre kérdezett rá, azért, hogy az elemzéseknél majd megfelelő képet kaphassunk. Kérdezték egyrészt azt is, hogy otthon a családban például a szülőkkel mennyire téma a pénzügyekről való beszélgetés, milyen gyakran szoktak beszélgetni, vagy hogy például mennyire önállóak a saját pénzügyeiket illetően. Ez emellett rákérdezett még a kérdőív arra is, hogy az iskolában milyen gyakran, milyen módon találkoztak egyes pénzügyi fogalmakkal, feladatokkal, illetve vizsgálták azt is még a kérdőívben, hogy egyáltalán milyen az ő hozzáállásuk, viszonyulásuk a pénzügyekhez, milyen szokásaik vannak már így 15 évesen, illetve természetesen a demográfiai hátterüket is felmérték a tanulóknak. Alapvetően ugye 20 ország vett részt, ebből 14 OECD tagállamhoz tartozó országnak a diákjai ebben a mérésben, és a 492 pontos eredményen a magyar diákok eredményei meghaladták a 475 pontos átlagot, illetve megfelel tulajdonképpen ez az eredmény az OECD országok átlagának. Nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy milyen a pénzügyi tudatossága, milyenek a pénzügyi ismeretei és hozzáállása a diákoknak, tehát hogy az elemzés nagyon sok területet vizsgált, és bizony nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy hogy teljesítenek a diákok. Befolyásolja ugye nem csak az országnak az általános helyzete, sőt nagyon nagy mértékben inkább egyéb tényezők azok, amelyek befolyással vannak az eredményekre, az elemzés eredményei szerint. Így, ahogy például említettem, az is nagyon fontos, hogy a családban mennyire kerül elő a téma, hogy az iskola mennyire képes kompenzálni azokat a különbségeket, kérdéseket, amit pont az okoz, hogy nem biztos, hogy a szülők egyformán tudják felkészíteni a pénzügyi kérdésekre, az életpénzügyi döntéseire a diákokat, illetve az is fontos tényező például, hogy itt a diákoknál nagyon fontos 15 évesen a kortársaknak a hatása, tehát hogy ez egy újdonság volt például az idei mérésben a PISA részéről, hogy azt is vizsgálta, hogy mondjuk a barátoknak a befolyása az hogyan jelenik meg a döntésekben, és illetve az eredményekben, a teljesítményben, és bizony ki is derült, hogy például azok, akik sokkal jobban hallgatnak a barátaikra, mondjuk abban, hogy mit vásároljanak meg, vagy mit nem, őnekik valamivel gyengébb is lett például a teljesítményük. Tehát, hogy ez egy nagyon sok tényezős történet, és nem csak demográfiai, gazdasági kérdéseken múlik, hanem nagyon sok összetevőn, ezt tárja fel az a bizonyos jelentés, amely elkészült most.
A nyár a szabadtéri programok, rendezvények, fesztiválok időszaka, amikor akár hatalmas embertömeg gyűlhet össze. A szervezőknek kiemelt figyelmet kell fordítani a látogatók biztonságára. A tudnivalókról Nagy Csabát, a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét Fekete Gábor kérdezte.
Az országos tűzvédelmi szabályzat szabályozza ezeket a rendezvényeket, tehát itt nem arról beszélünk, hogy valaki egy hétvégi bulit szervezett a kertjébe, hanem szabadtéri rendezvénynek minősül egy olyan esemény, amit a szabadban rendeznek meg. 1000 főnél több résztvevője van, vagy pedig 5000 négyzetméternél nagyobb területen rendezik ezt meg. Zenés táncos szabadtéri rendezvény az a rendezvény, amit ugyancsak szabadtéren rendeznek meg, és zenét biztosítanak ott a résztvevőknek, de nem kell külön ülőhelyet megvásárolniuk, mondjuk mint egy koncertre, vagy akár egy moziba, hanem szabadon mozoghatnak ott az emberek.
Na most itt ugye nyilván, mikor van egy ilyen rendezvény, be kell jelenteni, és szoktak járni műszaki bejárásra. Láttam már a hatóság embereit, megnézik a faházakat, a poroltókat, a satöbbiket, hogy ilyenkor mik azok a hatósági szabályok, amit egy rendezvényszervező cégnek, vagy rendezvényszervezőnek magának teljesen biztosan meg kell, hogy feleljen.
Biztosítaniuk kell az ott dolgozók, akik ott feladatot ellátnak, a tűzvédelmi oktatásukat, és ezeket a dokumentumokat ott kell tartani a rendezvény idején. Ezekről már természetesen a rendezvény előtt gondoskodniuk kell. Továbbá a legfontosabb egy rendezvény szervezés, akkor a menekülési útvonal kialakítása. Ilyenkor az elsődleges tűzvédelmi hatósággal kell felvenni a kapcsolatot, itt Gyöngyös vonzatában, ez a Gyöngyösi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség, és a hatóság szakemberei már a szervezés időszakában, ahogy említetted, már részt vesznek a rendezvények felügyeletében. Meg kell felelni a menekülési útvonalnak olyan szabálynak, hogy 2,5 méter szélesnek kell lenni minimum, és ezeket nagyon jól láthatóan ki is kell jelölni.
Mert hogy este van, akkor már nem biztos, hogy látják.
Este így van, ha napnyugta után is tart az esemény, akkor mindenképpen ki kell világítani ezeket. Nyílt lánggal való világítás tilos, tehát valami lámpával kell kivilágítani, és ezeket a menekülési útvonalakat jelző biztonsági jeleket. Ezt látta már mindenki, jellemzően zöld-fehérek, vagy zöld-fehérek.
Elég élénk.
Igen, ez az, ami megfelel az előírásoknak. Ezt a jelet a rendezvényen bárhonnan legalább egyet látnia kell, hogyha felnéz a rendezvényen résztvevő.
Hogy kell tájékoztatni egyébként a tömeget erről a menekülési útvonalról, hogyha kitörne bármi, egy vihar, egy akármi, volt már sajnos Magyarországon is erre példa.
Két lehetőség van, ha a rendezvényen rendelkezésükre áll egy nagyobb kivetítő, akkor a kezdetkor be kell mutatni a menekülési útvonalakat, illetve a biztonsági előírásokat ott ki kell vetíteni. Hogyha a rendezvényen nincs ilyen kivetítő, akkor pedig hangos bemondóval, az mindenképp lesz egy rendezvényen, ott az élő szóban el kell mondani, hogy amikor az elején, szünetben és a végén egyszer mindenképp, tehát legalább 3 alkalommal tudatni kell a résztvevőkkel, hogy hol találhatók a menekülési útvonalak, illetve milyen magatartást kell követniük, hogyha a rendezvény kiürítésére kerül a sor.
A mái madármentő állomáson az év egyik napján sem unatkoznak, de nyár dereka különösen mozgalmas a szervezet számára. Ilyenkor a sérült madarak mellett rengeteg fióka és egyéb kis állatkölyök szorul segítségre, és kerül a gondozásukba. A fiókák etetésén kívül gyakran hoznak sérült madarakat, gólyákat, fecskéket, de több egyéb állat is helyet kaphat a segítőkezeknél. A részletekről Lehocki Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője adott tájékoztatást.
10 percenként hoznak egy kis madarat helyek közel, rengeteg hívás érkezik hozzánk, rengeteg kis madár érkezik, itt ez betudható a melegnek, illetve ugye a kis gólyák is most már megkezdték lassan a kirepülésüket, mentettem egy kis gólyát helyi szalontáról, csatlakozott a többi nevelt kis gólyához, szerencsére 16 gólyácskát már sikerült elengedni, remélhetőleg az összes többit is a nyár folyamán majd szabadon tudjuk engedni. Nagyon sok madár érkezik hozzánk ebbe a pillanatban, az azt jelenti, hogy reggeltől estig valaki itthon van és eteti ezt a rengeteg fiókát. Itt talán a fióka szezonban, ezért hívjuk fióka szezonnak, a legnagyobb leterheltséget a fiókáknak az életben tartása nehezíti. Ugye ezeket az állatokat van, amelyiket 3-5 percenként kell etetni, van, amelyiket már csak 10-20 percenként kell etetni, és ha már nagyobb bacskák, akkor lehet, hogy elég óránként, tehát ez azt igényli, hogy lényegében valaki itt áll a pultnál és eteti őket sorba is, amire a végére ér, addigra kezdheti előről az egészet. Nagy többségben valamilyen emberi behatás miatt szokott ez bekövetkezni, hogy fiókát kell menteni. Van olyan, hogy cica elkapja a kutya, észreveszi egy kicsit, megrágcsálja a kis madarat, ilyen is sajnos sok van. Szerencsére nagyon sok esetben ott helyben lehet orvosolni a problémát. Tehát rengetegszer van olyan, hogy nem eléggé tájékozott az adott telefonáló, és mondjuk azt látja a kertjében, hogy 2-3-4 kis fekete rigó ott csipog és rohangál össze-vissza, ugye madárbarátok, de nem tudják, hogy mi történik a természetben. Ilyenkor mindig szoktunk kérni egy fotót az állatokról, vissza szoktuk hívni a megtalálót, ott még egy pár kérdést fel szoktunk tenni, és akkor kiderül, hogy amúgy meg semmi probléma nincsen, mert hogy ezek fészekhagyókorban lévő kis madarak, és ott van a szülő is eteti, tehát nagyon sokszor van olyan, hogy már úgy hívnak fel, hogy itt vannak a kis madarak a kertben, de hogy ott a szülő, hogy kell-e valamit csinálni, és akkor elmondjuk, hogy ha ott a szülő és tollas a fióka, és aktívak, és csipognak, és mama eteti, akkor igazából ebben nem kell beavatkozni, hisz nem történt probléma, csak ugye nagyon sok ember azt hiszi, hogy a fiókáknak a kirepülése az a szószoros értelmében történik, tehát fogja a kis madár és kirepül a fészekből, ez nagyon sok madár fiókánál nem így van, tehát vannak ilyen részleges fészekhagyók, akik röpképességük előtt kiugrálnak a fészekből, szanaszét szoródnak, szülők a földön etetik tovább. Van ennek az ellentétje, nézzünk egy nagyobb fiókát, például a gólyafióka. Tehát a gólyafióka, hogyha földön van, és nem tud onnan felszállni, akkor probléma van. Vagy ha fecskefióka lekerül a földre, és ott csúszik, mászik szegényke, akkor az is mentésre szorul. Ezért is szeretjük azt, hogyha telefonálnak, és látjuk az adott fajt, kis kérdezősködés után kiderül, hogy mi lehet, mi sejthető, milyen probléma sejthető, és akkor megfelelő tanácsot tudunk adni, vagy ha a mentésre szorul madár, akkor természetesen fogadjuk. A mókusokat már elengedtük szerencsére, ugye tavasszal érkeztek, ők már felnőttek, ők már a Miskolctapolcai parkban élik az életüket. Sikló tojásokat is kellett menteni, itt Nyíregyházán van egy hulladéklerakó udvar, ugye ez nem személytelep, hanem ez hulladéklerakó udvar, ahova híradástechnikai dolgokat, szekrényeket, tévét, mosógépet, gumiabroncsot és ruhaneműt is lehet leadni. Ilyen ruhaneműs zsákokon több sikló, valószínűsíthető vízisikló találta meg azt az életteret, ahol ő tojást szeretett volna tenni, ugye az egy ilyen párás meleg környezet, csak nagyon rossz helyen voltak, hisz azokat a zsákokat el fogják vinni, vagy hoznak új zsákokat, rádobálják, tehát elég kiszolgáltatott volt a helyzet. Egyeztettünk a Nemzeti Parkkal, is abban maradtunk, hogy forgatásmentesen, tehát úgy, hogy nem forognak el a tojások, szedjük össze őket, jelenleg kígyókeltetőben vannak a tojások, az egyik cimborám, ő hüllőzik, ő segített nekünk ebből. Ha ott maradtak volna, akkor 100%-os pusztulásról beszélhetünk, itt pedig, ha már a 90 tojásból, vagy 91 tojásból, ha már 10 kikel, akkor is előrébb vagyunk, mint a 100%-os pusztuláshoz képest. Ebből nyár végén lesz valami, elég sokáig tart a siklótojások keltetése, augusztus vége, október elején már tudunk majd adatot közölni, hogy sikeres volt-e a tojásmentés.
szerte ágazó feladatokkal igyekszik segíteni a térség turizmusát a Gyöngyösi Turinform-iroda, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség teljesítményértékelő rendszerében legmagasabbra értékeltek között szerepel, és idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Szőke Szilvia irodavezetőt hallják.
Valóban nagyon szerteágazó és nagyon színes a munkánk. Részben, amit ugye egy betérő látogató is lát, amit te is említettél, hogy rengeteg-rengeteg ingyenes kiadvány, térkép segíti a már itt lévő turistát. Ezeknek a térképeknek, kiadványoknak egy nagy részének a szerkesztésében mi veszünk részt, úgyhogy részben saját munka, de van, amit a Magyar Turisztikai Ügynökség küld, a Turinform hálózat minden irodájába, ezek országos kiadványok, kedvcsinálók, hogy minél több térséget fedezzünk fel. Tehát alapvetően az információ nyújtás, a segítség nyújtás a mi feladatunk, de emellett nyilván rengeteg helyi termékünk van, tehát egy picit a térségnek a színességét, a rengeteg lehetőséget próbáljuk bemutatni, ami már azt gondolom, hogy irodába belépve is egészen egyértelmű, hiszen a négy évszakosság, a természet közelsége, a Mátra, a természeti értékek is megjelennek a rengeteg kulturális látnivaló mellett, amit a térség tud kínálni. Nyilván ezt nagyon nehéz is akár kiadvány formájában ezt a rengeteg lehetőséget megjeleníteni, ezért tényleg számtalan formában, számtalan tematikájú kiadványjal várjuk a látogatókat. Illetve, hát van egy weboldalunk, a Gyöngyös-Mátra turisztikai weboldal, az pedig már az érkezés előtt az előzetes tájékozódásban segíti a látogatókat. Ezt napi szinten töltjük, híreket, aktualitásokat, rendezvényeket, egy nagyon klassz rendezvénynaptárunk van, ugye nem csak Gyöngyös, hanem az egész Mátra térség, 36 település tartozik a mi Turinform irodánk vonzás körzetébe, és ezeknek a legfontosabb rendezvényeit eseményeit gyűjtögetjük folyamatosan. Azért a fiatalok nagyon vevők rá, szeretik nagyon ezeket a játékokat, amikor a várost úgy fedezhetik fel, hogy közben a telefon a kézben és helyszínről helyszínre menet közbe kapva a feladatokat, ugye azért ez így nagyon-nagyon érdekes, de ez minden korosztálynak azt gondolom, hogy ma már nem csak a fiatalok, hanem mindenkit érint ez. Ugyanakkor azért nagyon nehéz és sokszor akár egy rendezvény, vagy egy szimpla jegyvásárlásnál is, ami egyik embernek két kattintással otthonról teljesen kényelmesen elintézhető, mi ebben is nagyon nagy segítséget tudunk nyújtani azoknak, akiknek viszont ez problémát jelent, hiszen mi az országos jegyhálózattal, a jegy.hu-val szerződésben vagyunk, és papír alapú jegyeket tudunk adni annak, aki ezt igényli, és azért ez nagyon-nagyon nagy szám. És hát nyilván ugye ebben a felgyorsult világunkban talán a Turinformnak ez a személyesség az egyik nagy előnye, hogy akár online térben, hiszen akár messengeren, e-mailben, sok egyéb módon érkezik hozzánk megkeresés, sok mindent ugyan meg tud találni az ember keresve, de sok idő, energia, viszont ezt a személyességet nem tudja megadni a Google, amit hogyha betér egy-egy vendég, akkor a mi legjobb tudásunk szerint, tapasztalataink szerint a szolgáltatót, a térséget a legjobban ismerve tudunk neki ajánlani, és ezért sokszor nagyon-nagyon hálásra.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.